Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről.
Miért lett divat a hosszú, egészséges élettel foglalkozni? Aki itt van velünk újfenn, Póda Tamás, a Színlap kereskedelmi és marketing igazgatója. Szervusz, Tamás!
Sziasztok!
Hát kezdjük itt akkor, ami nagyon megütötte a fülemet a telefonbeszélgetésünkkor, hogy nem mindegy az, hogy kronológiailag milyen életkorral bírunk, és egyébként a naptár mit mond. Szóval, hogy erre teljesen másképp kell nézni, hogyan jövünk rá arra, hogy mit tud a testünk, és hogyan jövünk rá arra, hogy ez eltér attól, amit a személyigazolványunk mond.
Igen, ugye a beszélgetésünkben azzal kezdtük, hogy általános szűrésekről beszélgetünk, és hogy kinek mikor milyen szűrésre van szüksége. És akkor mondtam ugye neked azt, hogy hát azért egyet lépjünk vissza, mert tudod, hogy hány éves vagy.
És akkor ugye, persze, hogy tudom.
Hát persze, hát csak meg kell nézni, nem? Hogyha esetleg mászanél is vagyok ennyi idősen, és elfelejteném. Meg tudom úgy is nézni egyébként, hogy genetikai vizsgálatok alapján megállapítják epigenetikai tesztekkel, hogy hány éves a szervezetem, és itt szoktak lenni nagy homlokcsapások, hogy te jó ég, én úgy leégettem a szervezetemet, hogy lehet, hogy 5, 6 vagy akár 10 évvel is idősebbek a szervezetem összetevői, mint
itt,
én
itt
magam.
A sejtek állagáról beszélünk?
Itt igen, ez egy elég bonyolultnak tűnő vizsgálat, ez egy genetikai vizsgálat, amivel meg lehet nézni azt, hogy a szervezetem az most jelen pillanatban hány éves, most így kicsit leegyszerűsítve. És a lényege az, hogy ugye, hogyha teszem azt, valaki 45 évesen, 52 éves testben él, akkor az 52 éves korban előforduló betegségek kockázatait is kéne neki szűrni 45 évesen, de hát óráírunk mi arra még, ugye a melót tolom, vagy nem tudom, más tolok, és ezért vagyok ilyen idős. Úgyhogy ezért nem mindegy, hogy melyik korban milyen vizsgálatokat csinálunk, és hogyha ha szeretnénk tudatosan hosszú életet élni, és itt jön képbe a longevity, amit nagyon sokszor lehet hallani mostanában,
ez
a hosszú,
divatos.
Divatos, nagyon trendi sztori, ugyanolyan trendi, mint jó pár évvel ezelőtt a prevenció szó volt, és ezért azt mindenki elhasználta ma már. Talán ezt a longevity-t előbb megértjük, mint elhasználjuk ezt a szót. De nagyjából az a lényege, hogy hogy lehet hosszú, egészséges életet élni, magas életminőségben, tehát egészségéletminőségen magas legyen, és mondjuk a vége az ne arról szóljon, hogy az ember nap mint nap azért küzd, hogy a következő napot túlélje. Na erről szól nagyjából a longevity, és ezek egy olyan akciótervet, mondjuk ezek a vizsgálatok olyan akciótervet tudnak összeállítani számunkra, amik alapján össze tudjuk állítani a saját térképünket, vagy útmutatókat az életre.
Visszaugorva egy picit erre a valós és naptári életkorra, ilyet leírhat bárki? Tehát ez egy szűrővizsgálaton, hogyha én ezt meg akarom tudni, hogy milyen állapotban vannak a sejtjeim, ez egy epigenetikai vizsgálat, hogyha jól értem, akkor itt ezt le lehet írni, hogy egyébként az ön szervezete az most ezt mutatja, hogy ennyit, vagy ez hogy néz ki?
Igen,
pontosan.
Pontosan így.
Így?
Így, igen, ezt le lehet írni. Ezek a vizsgálatok azért már javarészt elérhetőek külföldön. Nem sokára Magyarországon is elérhető vizsgálat lesz, ez a portfólióba bekerül, és akkor onnantól lehet vele szembesülni. Hogy miért érdemes szembesülni az ilyen vizsgálatokat? Pontosan ezért, mert ez meg fogja határozni, hogy milyen szűrővizsgálatokat érdemes mondjuk rövid időn belül igénybe venni, de ha valaki erre a részére mondjuk úgy, hogy nem kíváncsi, nem hisz benne, azoknak is érdemes azokon a szűrővizsgálatokon részt venni, ami mondjuk legalább egy vérkép minden évben, hogy megnézzük, hogy mondjuk a koleszterin szintünk hogy áll, vagy mondjuk azokra a népbetegségekre, amik nagyon sűrűn előfordulnak, szív- és érrendszerbeli betegségek, zsíranyagcserebetegségek, diabétesz, ezzel kapcsolatban milyen kockázattal élünk.
Egy picit még azért még mindig érdekel az, hogy hogyan lehet elégetni ezt te mondtad az előbb, ezt használtad, hogy elégetjük a szervezetünket. Nyilván tudjuk, hogy sokféleképpen el lehet égetni, de mi az, amire nem gondolunk, és az is éget bennünket. Tehát oké, hogy az éjszakázás, a stressz, a szerhasználat, a mozgásszegény életmód, ezekről itt tudunk nagyjából. Mi az, amire nem számítunk, és égeti a szervezetünket?
Hát a felsorolás az igen, kevés alvás, kevés rekreációs idő, kevés pihenés, és gyakorlatilag a stressz szintünk magasan tartása, nagyjából ez az a recept, ami a legrosszabb recept lehet. Hogyha kizsákmányoljuk a szervezetünket, akkor azt a szervezetünk egy idő után úgy fogja meghálni számunkra, hogy az immunrendszerünk az tropára megy, gyakorlatilag betegségeket fogunk összeszedni, hogyha az életmódunkon nem változtatunk, akkor a daganatos betegségeknek a kockázatát is növeljük, és gyakorlatilag minden olyan kockázatot növelünk, ami az egészségtelen életet fogja nekünk jelenteni, és ezzel természetesen egészségromlásunk lesz, életminőségromlásunk lesz, és a nem megfelelő életmódunk arra fogja a szervezetet kényszeríteni, hogy tönkre menjen.
Beszéljünk a laborvizsgálatok evolúciójáról. Szerintem nagyon sokan nem tudnak úgy gondolni a szűrővizsgálatokra, hogy ezek megbízható. Hogyha ez gyorsan megy és egyszerűnek tűnik, akkor az nem megbízható. Szerintem ez még egy ilyen általános hozzáállás. Illetve mi az a határvonal, ahonnan elkezdhetek bízni azokban a szűrővizsgálatokban, amikről egyébként most beszélünk, meg az elmúlt adásban is beszéltünk. Szóval, hogy hol lehet ezt a bizalmat a szűrővizsgálatok irányába megszereznie egy páciensnek?
Kezdjük onnan, hogy a legáltalánosabban elterjedt vizsgálatok darabszáma az nagyon jól megmutatja, hogy hogyan változott a labor tudománya az elmúlt jó pár évben. Ma ugye Magyarországon nagyságrendileg egy 250-es palettáról választanak a szakorvosok, amikor előírnak vizsgálatokat. Mondjuk nagyon egyszerű példát fogok most mondani. A pajzsmirigy vizsgálatot azt általában egy paraméterből mondják meg, hogy szüksége van a páciensnek a további kettő paraméterre, tehát itt összesen három paramétert vizsgálnak általában. Amikor egy páciens nálunk megjelenik, mi vagy 7 vagy 9 paramétert ajánlunk föl. Szerintem ezt mindenki összerakhatja, hogy vajon egy pontot megvizsgálni 3 szemszögből, vagy 9 szemszögből, melyik lesz a pontosabb meghatározás. Itt tart nagyjából a labor technológia. Nem mindegy, hogy egy 6000-es portfólióból választok laborvizsgálatot, vagy egy 250-esből. Ez már ugye alapjába véve sokkal szofisztikáltabb képet adhat a szervezetünk működéséről, az ahhoz értő szakértők pedig egy sokkal részletesebb információt tudnak közölni a pácienssel azzal kapcsolatban, hogy van-e problémája, ha van, akkor milyen szakorvoshoz forduljon, milyen terápia irányába induljon el. Nagyon fontos megint csak felhívni a figyelmet, ezt minden adásban elmondom, hogy a labordiagnosztika az nem önmagában diagnosztika. A labordiagnosztika abban segít a páciensnek, hogy a megfelelő szakorvost minél előbb kiválassza, és minél előbb elinduljon a gyógyulás útján, hogyha ő neki esetleg tünete van. És hogyha már tünete van, megint csak ugye a szokásos orosz rulettes játék. Ugye, ha tünetem van, akkor meddig ülök a tünetemen? Á, még ráérek, még annyira nem fáj.
Ha nem fog fájni jobban, akkor ez biztos, hogy kifele
biztos,
megyek
belőle. Elmúlik, még megiszok két pohár teát, és tutira semmi bajom nem lesz, akkor holnap majd beveszek egy C-vitamint, és akkor már biztos jó lesz. És hát ugye gyakorlatilag, ha ezen az útvonalon gondolkodunk, az azért nem feltétlenül az örök élet elixírje. Illetve a másik olyan történet, ez a szűrésekkel kapcsolatban, és a tünet szóról ugye, hogyha végig gondoljuk, hogy mikor szűrésre elmegyünk, és ott ha van tünetünk, és azt éppen szerencsénk van, és kimutatja mondjuk egy képalkotó diagnosztikai eszköz, az tök jó, de az nem szűrés. Abban az esetben mi egy olyan vizsgálaton veszünk részt, amikor próbálunk egy tünetet körülírni, és ez alapján meghatározni, hogy merre menjünk tovább. A szűrés az laborvizsgálattal kell, hogy kezdődjön, mert a laborvizsgálatokkal lehet megnézni a testünk általános állapotát. Nem kell befeküdni MR-be, CT-be, EKG-t csináltatni, pajzsmirigy ultrahangot csináltatni, kishasi ultrahangot csináltatni, csak úgy mondhatni brahiból évente, mert hogy egy szűrővizsgálatra megyek. A legértelmesebb és a leghatékonyabb pénzköltése az embernek a saját egészségére az, hogyha laborvizsgálatot csináltat.
Számít az, hogy milyen adatokkal dolgozik egy labor? Tehát az adatbázis befolyásolja egy labornak a hatékonyságát?
A laborvizsgálat eredményének a kiértékelését maximálisan befolyásolja. Megint mondok egy jó pofa dolgot, amit érdemes végig gondolni. Mondjuk egy szakorvos élete során, mondjuk egy kardiológus szakorvos élete során, a praxisa során természetesen kardiológiai jellegű problémákkal találkozik, hiszen ő kardiológus. És ehhez megfelelő vizsgálatokat fog felírni, ehhez megfelelő laborvizsgálatokat fog kérni, stb. Egy ilyen orvos, ha mondjuk végig praktizálja az életét, akkor nagyságrendileg mondjuk egy több tízezres pácientúrát fog ellátni, míg mondjuk egy laborba a napi megjelenő páciensek száma, ha az megfelelően nagy labor, akkor ott kb. Naponta ennek a tízszeresét is ellátják. Ami azt jelenti, hogy egy labororvos akár egy hónap, két hónap leforgása alatt találkozik ugyanennyi mennyiségű laborvizsgálattal, és ami nagyon fontos kiemelni, hogy ő nem csak kardiológiai eredetű laborvizsgálatokat fog látni. Ezért mondjuk mi azt, hogy a laborszakorvos holisztikus látásmóddal rendelkezik, ezt a szót is tökéletesen elhasználtuk. A holisztikus látásmód az ebben az esetben azt jelenti, hogy ő egészben látja a test működését, ő látja, ahogy a testünk melyik alkatrészével van probléma, és elküld minket a megfelelő autójavító műhelybe.
Szóval jól értem, akkor az adatbázis az egy elengedhetetlen része egy labornak. Hogyan lehet ezt az adatbázist jól bővíteni?
Az adatbázisnak az a gerince, ha lehet így fogalmazni, a jövőnknek, és minden területen ez igaz. Természetesen a gyógyításban is igaz, de a laborban keletkező adat az önmagában kevés. A laborban keletkező adat az a pillanatképeknek a gyűjteménye, hiszen belegondolsz, megérkezel a laborba, levesznek vért rólad, megállapítják, hogy a véredben mi, hogy van, és ebből megállapítják, hogy egészséges a páciens, vagy nem egészséges a páciens, de onnantól öt elengedik a terápiára, vagy az utcára. Majd visszakerül, és adja a jó Isten, hogy ő gondolkozó ember, és mondjuk évente tényleg visszakerül, de akkor is ezek csak éves pillanatképek. Nincs meg a mozgókép, nincs meg az, hogy ő vele mi történik. De az igazi adat az egészségügybe az a kórházakban készül. Az igazi adat az ott készül, ahol anamnesztikus adat van, ahol nyomon követhető a páciensnek az útvonala. Ezekben a kórházi adatokban teljes páciens útvonalakat lehet megtalálni, és hogyha egy ilyen adatbázison futó mesterséges intelligencia algoritmusunk van, akkor ő nagyon pontosan tudja kiértékelni a laborleletet, és nagyon pontosan tudja megbecsülni azokat a kockázatokat, amivel a páciens adott pillanatban éppen él.
Komplex laborvizsgálatok, ez legyen a következő témánk. Ezek miben segítenek, ez hogyan tud szintén pontos lenni, és hogyan lehet elnyerni a bizalmát a páciensnek? Tehát a komplex laborvizsgát az olyan, mint amire ugye azt mondjuk, hogy ez mindenre jó, tehát semmire se jó. Ez hogyan zajlik, hogy hogyan kezdte elképzelni? Mert gondolom ez az, amiről beszéltél, hogy évente az érdemes egy ilyet megcsinálni.
Igenis, nem is. A komplex vizsgálatokban én beleérteném azokat a vizsgálatokat is, amiket lehet, hogy mondjuk egy életben egyszer kell megcsinálni. Ezek a genetikai vizsgálatok, ezek azok a genetikai paraméterek, amiknek a segítségével mondjuk megtudom, hogy milyen ételt hogyan tudok metabolizálni, vagy mondjuk milyen táplálékot ehetek, hogyan bontom le a táplálékomnak az összetevőit, ezek például mikrobiom vizsgálatok. Ha ezeket megcsinálom egyszer, akkor tudni fogom azt, hogy mit tehetek meg. Hát ez fantasztikusan hangzik, főleg azért, mert abból fogom a bélrendszeremet egészségesen tartani, és ami ennél is fantasztikusabb, hogy a bélrendszer 80%-ban meghatároz az immunrendszerem működését, úgyhogy itt jön képbe az, hogy az vagy, amit megeszel. Valójában ez igaz, bár ez ugye nem egy mai mondás, ha jól emlékszem. Úgyhogy igazság szerint
nem, de pontos,
hogy jól ráéreztek annó, ja. Pedig ilyen vizsgálatuk tuti nem volt, de ez nem változott. Tehát, hogyha az ember megfelelő táplálékot eszik, és a benne lévő, a bélrendszerében élő mikrobiom, a mikrobák, a baktériumok megfelelő táplálékot kapnak, akkor az immunrendszerünk erős lesz, ellenálló lesz, és bivajok leszünk, és végre elérjük azt a macsó stílust, hogy acélból vagyunk, de ehhez megfelelő módon kell táplálkozni.
De akkor ez azt jelenti, hogy ez a komplex vizsgálat, ez például tartalmazza ezt? Tehát ezt a...
Az én olvasatomban igen. Az én olvasatomban úgy néz ki, hogy ha valaki tudatos, akkor az nem a Google-ön keresztül keresi meg, vagy a ChatGPT-n keresztül keresi meg, hogy milyen vizsgálatra van szüksége, hanem mondjuk egy szakértőt bevon. És azt mondja, hogy nézd, én ennyi idős vagyok, szeretnék hosszú egészséges életet élni, itt jön kép a longevity, mit kell ahhoz tennem, hogy én egy olyan élet életet élhessek, ahol saját egészségstratégiám van személyre szabott szűrésekkel. Személyre szabott szűrés. Talán ez a lényeg. Mit jelent nekem, én most vagyok 41 éves, 41 évesen nekem milyen szűrővizsgálatokra van szükségem? Pontosan nem biztos, hogy ugyanarra, amire egy másik 40 éves férfinak van szüksége, mert hiszen nem biztos, hogy ugyanúgy élünk. Ez pontosan így működik a táplálkozással. Lehet, hogy a földszint 2-be Marika néninek bejön a piros paprika, meg mondjuk az erős pista, de lehet, hogy a földszint 4-be Pista bácsinak attól fáj a pocakja. És akkor ez egy probléma, akkor ők nem ehetik ugyanazt. Így nincs két egyforma ember, így a laborvizsgálatok sem lehetnek egyformák. Én abba hiszek, hogy személyre szabott komplex vizsgálatokat csináltatunk meg egyszer az életbe, és utána évente mindig megcsináltatjuk azokat a szűrővizsgálatokat, amikre nekünk abban az évben éppen szükségünk van. Ez elsőre kicsit bonyolultul hangzik.
Igen, mert ugye, ha jól értem, akkor egyszerre csak először megcsinálsz egy komplex vizsgálatot, az kiszűri a kockázataidat, ami legközelebb viszont már csak arra fogsz
visszaszűrni. Pontosan így van. Pontosan így van. Ez körülbelül olyan, mint a navigáció, amikor mondjuk az ember el akar jutni ebbe a stúdióba, és mondjuk az alsó rakparton éppen valami huncutkodás van, akkor ugye azt valószínűleg a nagyon okos, mesterséges intelligenciával dolgozó navigációs rendszerem, azt kikerüli. Tehát ő tudja, hát ő mintát vett ebből az egész adatbázisból, és ő tudta, hogy ne arra menjek, és ezért ide tudtam érni időbe. Hát hogyha a navigációban használunk mesterséges intelligenciát, akkor miért ne tudnánk használni a diagnózisban?
Akkor ugye végére, ha jól értem, hogy összegezzük egy picit az egyéni orvosláshoz szükséges a komplex szűrővizsgálat, ami szintén egyéni, ez pedig szükséges a hosszú egészséges élethez. De mi van a hamis biztonságérzettel? Szóval mikor lehet elkerülni a hamis biztonságérzetet 100%-osan, mennyire tudunk bízni abban, hogy egy szűrővizsgálaton, egy komplex vizsgálaton megkapjuk azt a kockázati feltárást, amire szükségünk van?
Hát itt is az a helyes válasz, hogy a szakember fog nekem megnyugvást adni.
Megbízok.
Akiben meg kell, hogy bízzak, tehát hogyha megkapok egy labor eredményt, akkor ne véssem be annak az eredményét a ChatGPT-be, mert tuti biztos, hogy kiguglizza nekem sokkal gyorsabb, mint bármelyik kereső, hogy milyen kockázataim vannak, és rögtön le fogja hozni azt, hogy ki és miben hunyt el, akinek hasonló volt a laborképe, még akkor sem ez nem feltétlenül így van, vagy mondjuk ezerféle útvonalon elkerülhette volna ezt a dolgot, hogy minden esetben szakembert kell kérdezni, és ha egy mód van rá, akkor olyan szakértőt kérdezzünk, aki mondjuk ennek a 6000 vizsgálatnak a nagy részét ismeri is, tehát mondjuk ne a legtöbbet olvasott barátnőmet kérdezzem meg arról, hogy mondjuk a mikrobiomomat ki tudná értékelni, mert biztos, hogy nagyon sokat olvasott és nagyon sokat tanult róla, de lehet, hogy vannak nála még jobb elérhető források, mondjuk olyan konzulensek, akik erről felkészültek, illetve, hogyha erre valaki kíváncsi, akkor tudja magát edukálni, hiszen vannak olyan online is elérhető tananyagok, amiket meg lehet tanulni. Például a vitaminok működése, az egy csodálatos dolog, hogy az embernek a vitamin háztartása éppen milyen. Ez is lehet egy vizsgálat, amit évente érdemes megcsinálni. Mielőtt mondjuk elindultunk ősszel egy vitaminkurát, pont most kezdődik majd az őszi időszak, és az emberek nyakra főre fogják szedni a vitamint, ami egy elég költséges dolog, de vajon annyi vitamint szed, amennyit kell neki? Lehet, hogy túl sokat szed. És egyébként azzal árt is magának. Sőt, lehet, hogy túl keveset szed. Sőt, az is lehet, hogy tök fölösleges a kombinációt szed, mert mondjuk a felszívódást az egyik a másiknak kiüti. Vajon hány ember szed tudatosan vitamint, amit egy szakemberrel előtte összerakatott? És a következő kérdés az a level 2. Hány ember vizsgáltatja meg magába a vitamin szintet? Hát még kevesebb.
Erre mondjuk kíváncsi lennék, most a hallgatóink közül hányan vannak azok, akik a vitamin háztartásukkal képben vannak. Minden esetre köszönöm a mai beszélgetést is.
Én is köszönöm, sziasztok!
Póda Tamással, a Színlap kereskedelmi és marketing igazgatójával beszélgettünk. Ez volt már az egészségkód, köszönöm mindenkinek a figyelmet, további jó rádiózást, viszont hallásra!
Ez volt az egészségkód. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.